Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Urunk, édesatyánk. Köszönjük, hogy megpihenhetünk itt nálad egy munkanap után. Köszönjük, hogy összegyűlhetünk azok közé, akiket szeretünk, akiket nem csak külön-külön, hanem együtt is szeretsz. Összegyűlhetünk a te ölelésedbe, a te vigasztaló jelenlétedbe, a te erőt adó közelségedbe. Köszönjük, hogyha ezt már sokszor tapasztaltuk itt, vagy ott, ahova elkísértél minket. Köszönjük, hogyha most is reménységgel jöhetünk. És te jól látod, amikor nem tudunk igazi reménységgel jönni. Ismered a sebeinket, a fásultságunkat, a kicsinyhitűségünket, és mindazt, ami akadályoz feléd. Talán most is cipelünk bűnöket, roskadozunk, kételkedés, harag, mindenféle terhek és mindenféle szégyen alatt. Köszönjük, hogy így is szabad jönni. Azért vagy te az áldott orvos, azért vagy te a mi dicsőséges Urunk, hogy odaadjuk neked a rongyainkat, a lelkünk rongyait, és őszintén azt mondjuk neked, hogy könyörülj rajtunk, tisztíts meg, emelj föl és kötözd be, tegyél úgy, ahogy eltervezted, a te dicsőségedért. Amen. Isten igéjét olvasom, Zsoltárok könyve 12. fejezetét. A kihelyezett Bibliákban az 598. oldalon így szól a 12. Zsoltár. A karmesternek mély hangra, Dávid Zsoltára. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. Hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal, kétszínűen beszélnek. Írtson ki az Úr minden sima szájat és nagyokat mondó nyelvet. Mert ezt mondják, győzzük nyelvvel, segít rajtunk a szánk, ki lehetne úrrá rajtunk. Most már fölkelek, mondja az Úr, a szegények elnyomása, az elesettek sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. Uram, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor. Még ha bűnösök járkálnak is közöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek. Ennek az esztendőnek elérkezik a böjti időszaka, a legnagyobb ünnepünk előtti böjti időszak, és ezt úrvacsorával ünnepeljük vasárnap, és most pedig a gyülekezet régi hagyománya szerint összegyűlünk, együtt akarunk készülni erre az úrvacsorára. Dávid Zsoltárát hoztam, a következő két este is két hasonló hangvételű zsoltár szólal meg majd közöttünk. Mindegyikben a panasz és a böjt együtt van jelen. Készülünk a böjtre, ami nálunk nem azt jelenti, hogy milyen szabályokat tartunk be szigorúbban, hogy mit vonunk meg magunktól, hogy még kegyesebben sikerüljön élnünk, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy szeretnénk a szokásos dolgok figyelem elvonó hatása helyett sokkal inkább a mi Urunkra koncentrálni. szeretnénk ő vele lenni, szorosabban, mélyebben, mint ahogy az általában sikerül. És ennek érdekében lehet, hogy még valamit önként föl is vállalunk, amit ő megmutat, vagy amit elénk ad. Dávid szólal meg ebben az imádságban, és a Szentlélek szólal meg mindannyiunk számára Dávid által. Szokás szerint érdekes lehet elgondolkozni ezen a zsoltáron. Akkor írta, amikor fiatalon a királyi udvarba kerül, és Isten megáldja őt testben, lélekben, de közben a keserű féltékenység veszi körül és hitegetik, talán még az uralkodó, sőt elsősorban a felkent király hitegeti, hízeleg neki, és közben gyilkos indulattal kezdi üldözni, vagy forralja, tervezi az üldözést. Később íródott, amikor Dávid már emiatt pusztában bújdosik a legényeivel, és nem mehet haza, és parkoló pályán van az élete, pedig ő Isten hívásának engedett. Vagy később született király korában, amikor végre Isten megadja neki a lehetőséget, és sokat tehet az Isten ereje által az ő keze is, de ott vannak a lehúzó ellentétes erők, fölismeri, és néha a lelki erejét is elveszti emiatt. Aztán a saját fia lázad ellene, és már idős Dávid. Vajon mikor, milyen helyzetben született? Nem tudjuk, ahogy általában a legtöbb zsoltárnál ezt nem tudhatjuk. De milyen jó, hogy nem az akkori élethelyzetről mond valamit Isten, hanem a mostaniról és a miénkről. A zsoltár közepén olvastuk, hadd idézzem föl újra. Most már fölkelek, mondja az Úr, a szegények elnyomása, az elesettek sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Ez Isten ígérete ma estére. És hogyha elvonatkoztatunk az eredeti élethelyzettől, és én a továbbiakban nem is Dávid élethelyzetét, vagy az őt körülvevő gonoszokat szeretném taglalni, hanem a zsoltárnak ebből a közepéből kiindulni. Először végig gondolhatjuk, hogy Isten embereiként, Isten népeként hogyan vagyunk jelen egy olyan világban, ahol minket is körülvesz az elnyomottak sóhajtozása, a szenvedők jajkiáltása, a gyötrődők talán olyan jajkiáltása, ami el se jut hozzánk, de néha pillanatokra mégis, és akkor megdöbbentő, vagy képsorokat látunk tévéhíradóban, interneten, vagy egy-egy adatot olvasunk a világ valamely tájáról és jelenségéről, és néha beleborzongunk abba, amiben a hétköznapokban talán nehéz is lenne belegondolni, mert az idegrendszerünket és védjük ettől ösztönösen, körülveszi a mi életünket is, közel és távol az egész világ szegényeinek, elnyomottainak, szenvedőinek hallható és nem hallható jajkiáltása. És az embereken túl a teremtett világé, az állatoké, az élő lényeké, az egész bolygónké, kicsiben és nagyban, mindenféle összefüggésben ezt tapasztaljuk magunk körül. Mi a reflex bennünk keresztényekben mindezzel szemben? Azt hiszem, hogy kettős reflexek működnek bennünk, hogyha saját indítatásunkra hallgatunk. Az egyik az, hogy menekülni próbálunk a szörnyűségek elől, és kivonni magunkat, mert tényleg nem lehetne azt elviselni, hogyha túlságosan mélyen beleérezne és belegondolna az ember abba a sok szenvedésbe, ami akár csak néhány kilométeren belül is körülvesz minket, hát még, hogyha egy kicsit távolabbra is figyelnénk. És az ember legszívesebben becsukja a szemét és a fülét, Néha észreveszi, amit nagyon muszáj, de azért próbálja megtartani az egyensúlyt, és az egyensúlyról nekünk igen furcsa fogalmaink vannak néha, menekülni, kivonulni, a saját életem környezetét bebiztosítani, minél inkább a szenvedések ellen. És hogyha ez a reflex ott mélyen működik, tudunk rá akár még igazolást is találni, sőt, akár még keresztjén módon is, hiszen ez a világ szörnyű, ez a síralom völgye, ahogy a Bibliából is tanulhatjuk, de mi jól tudjuk a zsidó levél nyomán, nincsen itt maradandó városunk, mert a mennyei hazát, az igazit keressük, ezért ne is merüljünk el túlságosan abban, ami itt nehéz és fájdalmas. Vágyjunk az igazira, és azt keressük. Érzik a testvérek, hogy igaz szavakat idéztem a Bibliából, de ahogy az előbb idéztem, az még sincs egészen a helyén. És hogyha ez működik bennünk, az sincsen a helyén. Mert a Zsoltár sem ezt mondja. A Zsoltárban sem így mutatja meg Isten. Emelkedj felül, kedves Dávid, vagy kedves XY a 21. században, az igazságtalanságon, a gyötrelmen, a szegények elnyomottak jajkiáltásán, mert azzal majd úgyis az Úr foglalkozik, te pedig éld a védett és kényelmes életed, hiszen téged az Úr szeret. Nem ezt mondja a Zsoltár, nagyon nem. Az ellenkezőjére hív fel minket, de itt idegen terepen mozgunk, hogyan kell azonosulni Istennek ezzel az akaratával. És a reflexünk egyik felét mondtam, a másik oldal, ami bennünk ösztönösen dolgozni szokott, legyünk mi az igazságtevők. Legyen az egyház egyfajta igazságtevő ezen a világon, hiszen annyi szörnyűség és igazságtalanság történik, mi meg ráadásul tudjuk, hogy ki az igazi Úr, és tényleg tudjuk, ismerjük az ő igéjét, sok mindenről ismerjük az Isten igaz véleményét, ítéletét, szavát, nosza akkor tűrjük fel a lelki ing ujjunkat, és tegyünk rendet végre ebben a világban. Sokszor bennünk lenne talán ez a vehemencia, és meg kell látni, hogy Isten nem küld erre minket. Nem ezzel a küldetéssel indította útjára az egyházat. Én emlékszem, hogy talán 8-10 éves kisfiú koromban, mikor az egri csillagokat olvastam, óriási olvasmányélményem volt, az egyik első komoly, és emlékszem, hogy mennyit álmodoztam azokról a régi csatákról, a hősies helytállásról, az ostromról, és dolgozott bennem az igazságérzet, hogy bárcsak lenne egy időgépem, meg egy korszerű harci helikopterem, és oda mennék Egerbe az ostrom idején, és pillanatok alatt helyre billennének az erőviszonyok, és a török sereg rémülten menekülne. Fú, milyen jó is lenne. Vagy lenne egy korszerű tankom nagy tűzerővel, és oda mennék a Mohácsi csatamezőre, és mennyire másképp alakult volna a történelem. Csak egy időgép. De ezt a kisfiús ábrándozást felnőtt módon is űzzük talán, csak így már nehezebb, nem is kellene időgép. Mit csináljunk, hogyha most oda kellene menni, és ne utazzunk az időben, a jelen pillanatokban, napjainkban. Mit tehetnénk? Mi kellene ahhoz, hogy oda menjünk a világnak az igazságtalan háborúiba, amiket mesterségesen tartanak fenn, palotákból és fehér asztalok mellől, dúsgazdag, fegyverkereskedők és politikusok és egyebek? Mit csináljunk a világnak az éhezőivel, szomjazóival, aszály elől, sivatagokból menekülő embertömegekkel? Mit kezdjünk azokkal, akik ember alatti nyomorban élnek, és filléreket keresnek, és állítják elő a gazdag világnak az olcsón megszerezhető javait, és nem sorolom tovább, lehetne sorolni napestig. kicsit bonyolultabb, mint az én kisgyerekes régi ábrándozásom. Mit lehet kezdeni, hogyan kell keresztényként élni egy ilyen világban? És nincs időgépünk, és nincs előhúzható gyors megoldásunk, sőt, még az Isten igéje sem ad nekünk ilyet, és nem mondja azt, hogy ti keresztjének az igazság bajnokai, verjétek az asztalt a döntéshozóknál, vagy menjetek és utasítsatok rendre egymás ellen harcoló, egymás torkának ugró népeket és csoportokat. Nem küld minket Jézus erre. Viszont nem is mondja, hogy maradjunk a helyünkön, és csukjuk be a fülünket, szemünket mindez elől, de akkor mit mond? Zsoltár, mély hangra, segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek. És a Zsoltárok könyvét lapozva újra és újra ezt a hangvételt találjuk meg. Segíts, Uram! Nem tudom én a megoldást, nem fogom neked megmondani, hogy most mit csinálj, és főleg én nem tudom, hogy mit csináljak. De hadd szólítsalak meg, Uram, mert nézd meg, hogy mi itt ülünk, a szép ruháinkban, kényelmesen, a megszokott környezetünkben, és közben mások úton vannak és menekülnek, és közben megint mások kitervelték, hogy azok ott elinduljanak és meneküljenek, mert kell a hely, mert át kell rendezni területeket és népességeket, mert szükségtelennek kikiáltott milliók, vagy talán milliárdok élnek ezen a földön, mert nem tudjuk jól lakatni, nem az éhezőket nem tudjuk jól lakatni, a gazdagokat nem tudjuk jól lakatni, és ezért van éhínség a föld színén. Segíts, Uram! És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mi dolgozik ott belül, hogy miért nem tudjuk a gazdagokat jól lakatni. Mert nem csak ők mohók valahol távoli országokban, magas fallal körülvett hatalmas birtokokon, csillogó luxusban. Rosszabb a helyzet, az a helyzet, hogy mi magunk is mohók vagyunk. Mi magunk se szoktunk megelégedni azzal, amit adsz, és nem derűvel és elégedettséggel, hálával fogadjuk, hanem telhetetlenül sokszor. Segíts, Uram, mert nem csak kalasnyikovok dörögnek egymásra, és rakéták ágyuk távoli országokban, hanem a mi szavaink is dörögnek egymásra, ugyanolyan gyilkos indulattal. Segíts, Uram, mert nem csak afrikai törzsek nem értik meg egymást, hanem én sem értem meg az anyósomat, vagy éppen a páromat. Mert én is felemelem a hangom, és úgy próbálom leuralni a másikat, ahelyett, hogy mellé ülnék, ahelyett, hogy vele azonosulnék, vagy éppen érte áldozatot hoznék. Segíts, Uram, mert tényleg elfogytak a kegyesek. Panaszkodik az Isten népe. És mi mindenre tanít meg minket, az, hogyha komolyan vesszük, azt, hogy mi panaszkodhatunk is a mi Urunknak. Keveset szoktunk erről beszélni, sokkal inkább képben vagyunk, hogyha kérésről van szó. Uram, jól látod, hogy mi minden hiányzik, és mi minden fáj, ezt add meg. Sokkal inkább képben vagyunk, hogyha akár bűn, bánatról és dicsőítésről van szó. Ezek ismerős műfajok a hívő, a hitét gyakorló embernek. Azt hiszem, hogy ezek mögött jóval elmarad az a műfaj, ami ennek a Zsoltárnak a legigazibb hangvétele. Panasz. Mit jelent a panasz? Körülbelül azt, ahogy a kisgyerek odamegy, az igazán kisgyerek odamegy, a szülőjéhez, akit ő még mindenhatónak gondol és érzékel, és úgy bizalommal, igaziból elmondja neki, hogy mi fáj. És még csak azt se tudja, hogy hogy lehetne azon javítani. Csak elmondja, és már attól megnyugszik és megkönnyebbül, és már attól a helyére zökken, hogyha esetleg ő pánikban volt is. Jól emlékszem, nem túl régen történt, amikor a kislányomnak az első foga kezdett el mozogni, aztán hamarosan ki is esett, és még nem tudta, hogy ez milyen, mert tapasztalatlan szülőként előre nem gondoltunk erre, meg nem is tudtuk, mikor fog ez eljönni, nem készítettük fel, és amikor ő először tapasztalta, hogy mozog az egyik első foga, ráadásul jól látható, meg kell a harapáshoz, meg fontos, és azt hitte, hogy valami baj van. És emlékszem, amikor ez tudatosult benne, akkor nagyon megijedt, szinte pánikban volt, és jött oda hozzánk sírva, remegett a keze, lába, és még az is időbe telt, mire kiderült, hogy mi történik tulajdonképpen. Pici dolog. Nagyon kis, egyszerű dolog. Vajon az Isten hogyan látja a mi fájdalmainkat, a mi panaszunkat? Az Isten meg tudja oldani. Isten tudja ennek a világnak az összes nyomorát és baját. Nem úgy látja át, mint mi, sokkal inkább és sokkal mélyebben, de megengedi, sőt akarja, sőt bátorít most arra. A te fogad, a te kis mozgós fogad, a te hétköznapi életedben az elakadásod, valakivel való kapcsolatod, viszonyod, betegséged, veszteséged, bizonytalanságod, bármi, vagy pedig az a hallatlan fájdalom és baj, ami körülvesz, közel és távol, bármelyik az Istenre így tartozik. Mehetek hozzá, és egyszerűen elpanaszolhatom neki. Kimondja Dávid az ő fájdalmát, még a dühét is beleadja. De nem kell elmondania Istennek, hogy mi lesz a megoldás. Isten se mondja el, hogy így meg így fogom megoldani, nem a képletet adja oda. Közel vonja az ő panaszkodó emberét, az ő panaszkodó népét, és ezzel már is elkezdte gyógyítani. Szabadulást adok az arra vágyónak. És még nem úgy fejeződik be ez a Zsoltár, hogy íme meg is érkezett a szabadulás, nincs odaírva az utolsó két versbe, hogy és akkor megoldódott a problémám, Dávid marad ugyanúgy abban a lehetetlen helyzetben, akár abban a hazug helyzetben, akár a menekülésben, akár a bújdosásban, vagy bárhol, ahol ez született, de itt van az ígéret, az Úr ígéretei tiszták, mint a hétszer tisztított ezüst. Ezt már ki tudja mondani. És még mindig jövő idő, ahogy be fog teljesedni, de azt tudja, ami a Zsoltár közepén elhangzott, szabadulást adok az arra vágyódónak. Jó lenne, hogyha még elkülönítenénk a panaszt, amire Isten most minket hív és bátorít, elkülönítenénk néhány dologtól, hogy ne keverjük össze. Ahogy már mondtam is, csak hadd húzzam alá újra, nem a megoldás gyors elkérésére bátorít itt minket Isten. Hogyha akarja, és amikor akarja, fog adni a mi problémáinkra is, meg a világéra is megoldást. De nem azzal mehetünk csak elé, és hamis is lenne, hogyha ilyen hatékonyan, ilyen menedzser módra akarna menni az Isten népe. Uram, látod, hogy ez meg ez a gond, gyere, oldjuk meg, add ide a megoldó kulcsot. Mi vagyunk az egyház, megcsináljuk. Hamis lenne. Mindig hamis, amikor kizökkenünk a küldetésünkből, és ezt a szerepet próbáljuk magunkra venni. Azért, mert Jézus mutatja ebben is a példát. Ő nem azzal érkezett karácsonykor a földre, hogy egyet-kettőt suhintott volna, és helyre jönnek a dolgok, hanem azzal érkezett ráadásul törékeny csecsemőként, kiszolgáltatott kisgyermekként, hogy először beleengedi magát ennek a világnak a fájdalmába, sötétségébe, sarába, végig éli az ő földi életútját, és közben igen, elmondja az evangéliumot, elmondja az Isten hívását, a hozzá vezető utat, és közben majd meg is cselekszi a megváltást, de nem a megváltással kezdte, azzal a 30 évvel kezdte, amikor, hadd mondjam most így, egyszerűen közel jött a problémához, és beleengedte magát. Milyen jó lenne a magunk területén ezt szem előtt tartani, és az ő tanítványa lenni ebben is. Szomjazik és éhezik körülöttünk a világ, testiekben is, tőlünk távoli országokban, de lelkiekben is, itt a küszöbünkön is, és ne felejtsük el, hogy testiekben azért itt is, a maguk területén. És erre mi elmondjuk, hogy de Istennél van megoldás, meg Isten gazdag, és meg tud menteni, ámen, és kész. Vagy elmondjuk, hogy meg kéne térniük, mert biztos a bűneik miatt érezzük, hogy mindezek hamisak. Nem tudjuk a megoldást, de először is jó, hogyha ott vagyunk, a testvérünk, az embertestvérünk, a fele barátunk mellett, sokkal inkább, mint ahogy szeretnénk. Az én fájdalmam is, az, ami fáj az országunkban, a lecsúszottaknak, a kilátástalanoknak, a gyűlölködőknek, az én fájdalmam is az, hogy mi tette őket ilyenné, az én fájdalmam is, ami itt a közelünkben népeket uszít egymásnak még mindig, az én fájdalmam is, ami néhány országgal odébb népirtásokhoz vezet. Ismerjem meg, imádkozzak értük, a megoldás tudása nélkül egyszerűen csak mondjam el újra és újra Istennek, hogy mit látok. Ne csukjam be a szemem és a fülem. Testvérek, a világ nagy tragédiái a nappalinkban vannak, mert a jóízű vacsoránk közben nézhetjük a tévé híradóban a szörnyűségeket, és esszük a finomságokat, és közben látjuk a nyomort, a füstölgő romokat, a földrengést, a háborút, vagy bármit, aztán elkapcsolunk, mert már unjuk. Isten arra hív minket, hogy ne kapcsolj el, arra hív, hogy menj közelebb. Mondd el Istennek, imádkozz, érdemes elmondani Istennek, Uram, megfogyatkoztak a kegyesek, Uram, dicsőítik a hazugságot, Uram, átgázolnak egymáson, menj közelebb. Egyébként ez a média uralta társadalom, amiben élünk, nagyon jól tudja a szabályt. A tömegeket egy kis stresszben kell tartani, egy kis pánikot jó fönntartani, mert akkor manipulálhatóbbak a tömegek. Ugyanakkor túl sokat nem szabad közelengedni, mert az pedig kizökkenti a tömegeket a jól szabályozható helyzetből. Patika mérlegen adagolja a számunkra a média azt, amit ő szerinte látnunk kell, vagy nem kell. Mennyire más az Isten nézőpontja, aki Jézus Krisztusban közel jött, a mélyére ment, és mielőtt még bármit mondott vagy tett volna, magára vette ennek a világnak a fájdalmát. Az Isten előtti panasz tehát nem a megoldás gyors keresése, de bizalommal odafordulás. És az Isten előtti panasz nem vádaskodás, és főleg nem az ítélet kihirdetése, Gyorsan meg tudnánk mondani, hogy milyen tragédiáért ki a felelős. Gyorsan igazságosztóvá szeretnénk válni, hogyha lenne lehetőségünk. Erről is beszéltem. De hogyha az Isten indít minket, akár azt is észrevesszük, hogy mi is ott vagyunk a szenvedés okozói között, a probléma kellős közepén. Mi is ott vagyunk. És nem az a baj, hogy olyan sok a gonosz tőlünk messze, az a baj, hogy én vagyok haragtartó, hogy én vagyok képes bosszút állni és bosszút forralni, hogy én vagyok az önző, aki csak utólag veszem észre, hogy kingázoltam át, vagy talán még utólag sem. A baj inkább ez. És jó lenne összejönni és imádkozni azért, hogy a szíriai háború véget érjen, és akik fegyvert adnak el oda, azokat megakadályozza Isten. De talán először még jobb azért imádkozni, hogy megértsem a családomban azt, akivel annyira eltávolodtunk egymástól, akitől olyan messze vagyunk, és mind a ketten csak mondjuk a magunkét, talán évek óta. Azért imádkozni, hogy én tudjak rendet tenni a saját mozgató rugóim tájékán. Miért olyan fontos nekem, amit 10 körömmel szorítok? Miért nincs időm a másikra? Miért nem tudok a nézőpontokból kizökkenni, és egyszerűen csak megérteni őt? Olyan jó lenne először ebben mélyre menni. És itt ér össze az Isten előtti panasz és a böjt. És milyen jó lesz, hogyha Isten ad nekünk talán a mostani böjti időszakban megújulást ebben. Vizsgálni magunkat, odaállni az ige tükre elé, és kitartóan kérdezni az Urat. Uram, miben akarsz lelassítani, megállítani? Mi az, amit szeretnél kivenni a kezemből, hogy bátran engedjem el eszközt, fegyvert, fontosnak tartott dolgot, amit én most mindenáron csak tegyem le, mert böjtben vagyok. Milyen jó lenne, hogyha Isten tanítana minket erre a böjtre, lenne gyors válaszom, felcsattanásom. El tudnám mondani annak a másiknak, hogy szerintem miért nincs igaza, de nem mondom el. Helyette is azzal az energiával szeretném őt inkább, még inkább meghallgatni, és megérteni, hogy miért gondolja és látja úgy. Amikor Isten közel jön Jézus Krisztusban, nem azt mondta el, hogy neki miért van igaza, hanem lehajolt a lepráshoz, és bement a vámszedő házába, és leült a bűnössel, és együtt sírt a síró gyászolóval, és együtt evett a tisztátalannal, és elbeszélgetett azzal, aki nem értette saját magát sem, és megvárta csendben az ilyesfajta mondatokat, mint például Zákeusé, hogy Uram, akitől kizsaroltam valamit, én figyelj, én úgy döntöttem, hogy visszaadom. Hány óra kellett ahhoz? Milyen vacsora kellett ahhoz, hogy Zákeus eljusson eddig a mondatig? Az Úr Jézus csendes jelenléte kellett hozzá. Ezt kérjük a mi böjtünkbe is. És legvégül az Isten előtti panasz nem kétségbeesés, nem valahova a légüres térbe kiáltott szó, az Istenhez elmondott szó. Mert itt van a mi Urunk, aki indít minket, aki elénk adta ezt a Zsoltárt is, meg a többit is, és ő mondja, ez nem Dávid vágyálma, ez az Isten beszéde. Most már fölkelek, mondja az Úr. A szegények elnyomása, az elesettek sóhajtása miatt és szabadulást adok az arra vágyódónak. Nem biztos, hogy az én megoldásomat, ahogy én elképzelném, adja Isten. Nem biztos, hogy az én kérésemre a gyors választ, de azt viszont megígérte, hogy jelen van, cselekszik, és szabadulást ad. Lehet, hogy sokkal többet, mint amit én kérnék. Lehet, hogy az igazamat keresem, és ő pedig békességet ad. Lehet, hogy a veszteségeimben vagy fájdalmaimban az enyhülést keresem, és ő pedig értelmet ad nekik. Sokkal többet ad. Lehet, hogy egy kis plusz erőt kérnék, hogy elviseljem a rosszat, és ő pedig üdvösséget ad, és az üdvösség eszközévé teszi, akár azt, amit nem könnyű elviselnem. Szabadulást adok az arra vágyóknak, ezt mondja a mi Urunk. Adjon nekünk olyan böjtöt, amikor lelassíthat minket, amikor megértetheti velünk azt, amit látunk, hallunk, amikor közel engedhet minket az övéihez, és ő látja azok között is az övéit, akik közt mi még nem látjuk, amikor alázatra indíthat minket, és kiengedhetjük a kezünkből, amit szorongatunk, amikor biztos tudatát adja annak, hogy ő szabadulást hoz. Dicsőítsük őt, imádkozzunk. Jézus Krisztus, milyen lehetett neked látni a betlehemi zűrzavartól és gyermekgyilkosságtól kezdve mindazt, amin keresztül mentél a te földi életedben, a Heródes uralkodását, az országnak az acsarkodását, az elnyomás miatt, a sok tév tanítást és hamis messiást, az emberek kétszínűségét és gonoszságát, és mindazt, ami körülvette a te földi életedet. Milyen lehetett átélni napról napra, még a tieidnek is, a kicsiny hitűségét, vagy éppen az alattomosságát, vagy éppen az árulását, az oktalanságát, a meg nem értését. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nem kerestél erre te magad gyors megoldást, hanem végig élted türelmesen, sőt, a te szereteted sugárzott szerteszét ezekre az emberekre, és sokakat közülük megváltoztatott és megváltott a te szereteted, igazságod. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ezzel a te szereteteddel vagy itt most is közöttünk, és minket is meg tud változtatni, és indítasz arra, hogy végig éljük azt, amibe engedtél, amit körülöttünk adsz, de ne maradjunk némák, mehetünk hozzád most is, és elpanaszolhatjuk neked, ami közelről sebez, vagy amit távolban látunk, elpanaszolhatjuk talán azok helyett, akik nem tudnak hozzád szólni. Taníts erre minket, annyira nem csináljuk ezt, Urunk. Segíts minket, hogy a te néped legyünk ebből a szempontból is, a követeid, a szeretetjeid, akik érzik, amit te érzel. És segíts, kérünk azokon, akik itt a küszöbünkön koldulnak, lehet, hogy kenyeret, lehet, hogy értelmes életet, lehet, hogy megértő szavakat. Segíts azokon, akik távoli vidékeken éheznek és szomjaznak. Könyörülj azokon, akik gyűlölködnek. Könyörülj rajtunk, mert mi is szoktunk gyűlölködni. Mi is szoktunk hamis megoldásokat keresni. Üveggyöngyökhöz ragaszkodni. és segíts rajtunk, Te, aki megígérted, hogy szabadulást adsz. Hadd bízzunk benned, hadd vezérelje az életünket a beléd vetett gyermeki bizalom. Hadd dicsőítsünk is ezért téged. Ámen. Mondjuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.